Szeretett testvéreim, azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk szent lelkét segítségül kérve és várva. Az ő üzenetét kívánom hirdetni ma előttetek. A Mikeás próféta könyvéből olvasom. Tehát Mikeás könyve 6. fejezetéből az első 8 vers. Így szól hozzánk. No, halljátok meg, amit az Úr mond. Kelj fel, perelj a hegyekkel együtt, és hallják meg a halmok hangodat. Halljátok meg, hegyek, az Úr perét, és figyeljetek, föld alapjai. Mert pere van az Úrnak népével, és vitázik Izraellel. Népem, mit cselekedtem veled, és mivel fárasztottalak? Felelj nekem! Mert felhoztalak Egyiptom földjéről, és a rabszolgaházból megváltottalak. És elküldtem előtted Mózest, Áront és Míriamot. Népem, oly jusson eszedbe, mit tanácsolt Bálák, Moáb királya, és mit felelt neki Beor fia Bálám, Sittimtől Gilgálig, hogy megismerd az Úr igazságát. Mivel menjek az Úr elébe? Hajoljak meg a magasság Istenének? Égő áldozatokkal menjek elébe? Borjukkal? Egyévesekkel? Kedvét lelie az Úr 1000 kosban, 10000 olajpatakokban? Adjam-e elsőszülöttemet bűnömért, méhem gyümölcsét, lelkem vétkéért? Megmondatott neked, ó ember, mi a jó? És mit kíván az Úr tőled? Csak a jogot tenni, kegyelmet szeretni, és alázatosan járni Isteneddel. Eddig a prófétai ige. Szokásomtól eltérően én ezt rögtön fel is olvasom még egyszer. De nem így egyben. Egy 2700 éves szöveggel van dolgunk, ahogy azt már megjegyeztem, töredékes szöveg ez. Ezzel együtt egyértelműen felismerhető néhány csodálatos stílusjegy benne, ami segít megérteni ezt az egészet. Éppen ezért hadd olvassam föl még egyszer, már megjegyzésekkel kísérve. Meg fogjuk érteni. Megígérem. Kezdjük ott. 2700 évvel ezelőtt egy olyan történelmi helyzetben adatott kijelentés Mikeásnak, a Móreseti, így hívták a faluját, Móreset, földművesnek, ahol a valaha egységes, valaha, ha rövid ideig is, de dicsőséges Izrael országa már két részre szakadt. Ő a kisebbik, a déli ország részben, Júda névre hallgatott ez az ország rész, élt. A nagyobbik ország rész itt már nem létezett. Az asszír birodalom éppen ezekben az években nyelte el. Az északi ország rész lakói már fogsággal számoltak, egyikük másikuk már fogságban volt. Számukra már megkezdődött a babiloni fogság. Júda itt még úgy gondolta, békében van. Komoly gazdasági problémákkal küzdöttek, komoly társadalmi problémákkal küzdöttek, de ezzel együtt, vagy talán éppen a szomszéd ország, a testvérország nyomorúsága miatt valami hihetetlenül virágzó vallási élete volt Júdának. Jeruzsálem Júdában maradt. A templom Júdában maradt. Az áldozatbemutatás helye Júdában maradt. Ebben az összefüggésben hangzik el mindaz a kijelentés, ami Mikeásnak adatott. Ami ebből leíratott az előttünk álló 7 fejezetes könyvben, az egy témára tér újra meg újra vissza. Isten valamikor szövetséget kötött az ő népével. A szövetség bizonyos dolgokra Istent kötelezte, hadd mondjam így, Isten kötelezte magát bizonyos dolgokra a néppel szemben, és a népet is kötelezte Istennel szemben bizonyos dolgokra. A prófétai könyv visszatérő témája a nép. Megszegte ezt a szövetséget. Szerződés szegést követett el, mondhatnánk. És nem is baj, hogyha ebbe a modern jogi kategóriába Próbáljuk meg behelyezni ezt a szöveget, ugyanis ez így íródott, ha nem is modern, de ez egy jogi szöveg. Egy per áll előttünk. Isten, na kivételesen Isten nem a bíró, hanem a felperes. Bepereli Izraelt, bepereli az ő népét, szerződésszegéssel vádolva. Itt kezdődik a 6. fejezet. No, halljátok meg, amit az Úr mond. Kelj fel, perelj a hegyekkel együtt, és hallják meg a halmok hangodat. Halljátok meg, hegyek, az Úr perét, és figyeljetek, föld alapjai. Mert pere van az Úrnak népével, és vitázik Izraellel. Népem, mit cselekedtem veled, és mivel fárasztottalak? Felelj nekem! A hegyek, a halmok, a föld alapjai. Ókori szövegekben, az ókori közel-keleten gyakran kerülnek így említésre. Tanúként Isten, bizonyos népekben, istenek és emberek közötti szövetségben. Mikár proféciája is ugyanezt a mintát hozza. Tanúim vannak a teremtett világ, a föld mélységei és az ég magassága. Tanúim vannak arra, hogy te megszegted a szövetséget. És amikor azt kérdezi itt az Úr, népem, mit cselekedtem veled, és mivel fárasztottalak, felelj nekem, a kérdés az, hogy miért? Miért voltál hűtlen hozzám? Majd folytatja tovább, én a szövetség rám eső részét megtartottam. Hogy ez bizonyítsa, a föld és a hegyek tanul hívásával együtt 4 tény sorol fel. Mert felhoztalak Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából megváltottalak. Ez az első bizonyíték. Én megtartottam, amit ígértem. Elküldtem előtted Mózest, Áront és Míriamot. Nem hagytalak egyedül a pusztában, vezetőket adtam neked. Jó vezetőket. Itt érdekes megjegyezni, hogy a jó vezetők között ott szerepel Míriam is. A nő, nem csak a férfiak. Népem, ó, jusson eszedbe, mit tanácsolt Bálák, Moab királya, és mit felelt neki Beor, Bálán fia. Mózes könyveiben több történetre is utalhatnak ezek a megjegyzések. A legnyilvánvalóbb utalás mindenképpen a Bálán profétára való utalás, aki mint egyfajta bérprofétaként azt csinálta, amiért megfizették. Elfogadta a megbízatást, jó pénzért felmegy egy magaslatra, és a völgyben elvonuló izraelitákat megátkozza. Ez az a Bálám, akinek a Szamara azonban látta az angyalt, akit az Isten egyáltalán az útjába állított. Te nem mész átkot mondani. Ez az a Bálám, akivel később maga Isten beszélt, és végül, ahelyett, hogy átkot mondott volna, megáldotta, Isten áldását mondta ki a vándorló népre. Annyi becsület szorult belé, visszaadta a pénzt. Mondván nem töltötte be, a megbízatást, a pénzt visszaadta. De nem mondhatott átkot, Isten megtiltotta neki, csak áldást mondhatott. Ez a harmadik bizonyíték arra nézve, hogy Isten megtartotta a szövetségből ráeső részt. Végül pedig elhangzik, Sittimtől Gilgálig, hogy megismerd az Úr igazságát. Sittim, Józsué könyve tanúsága szerint ott kezdődött a honfoglalás. Gilgál, ott fejeződött be Izrael népének honfoglalása. Magyar embernek én azt mondanám, Vereckétől a nyugati végekig. Értjük, hogy miről van szó. A 4. bizonyíték. Én neked országot adtam, úgy, ahogy megígértem. Az utolsó darab földet is odaadtam neked. Én megtartottam, amit én ígértem. Akkor te miért nem tartod meg azt, ami rád esik? A 6. verstől kezdődően megszólal az alperes. Hogyha nem vesszük észre a szerepváltást, akkor nem igazán értjük, hogy mi folyik itt. Megszólal az alperes. Miről van itt szó, kérem? Mivel vádol engem? Miért mondja nekem, hogy nem tartom meg azt, ami rám tartozik ebből a szövetségből? Mit akar egyáltalán? Így hangzik az ige. Mivel menjek az Úr elébe? Hajoljak meg a magasság Istenének? Égő áldozatokkal menjek-e elébe? Borjókkal? Egyévesekkel? Kedvét lelie az Úr 1000 kosban, 10000 olajpatakokban? Adjam-e elsőszülöttemet bűnömért? Méhem gyümölcsét lelkem vétkéért? Figyeljük meg, van egy fantasztikus fokozás ebben az egészben. És emögött a fokozás mögött ez a kétségbeesett kérdés áll, mit akar még? Neki sohasem, semmi nem elég? Az a dolog ott kezdődik, hogy meghajlok előtte. Mivel menjek az Úr elébe? Hajoljak meg a magasság Istenének? Na jó, talán ez nem elég, valami áldozat kell neki, mégis Isten, Isteneknek pedig áldozatot kell bemutatni. Égő áldozatokkal menjek az elébe? Borjukkal? Egyévesekkel? Na ez egy nagy lelkű ajánlat. Különösen egy gazdasági problémákkal küzdő országban egy egész egyéves borjút feláldozni, az azért egy nagyon nagy lelkű áldozat volt. De realisztikus. Egyesek minden további nélkül megengedhették maguknak. A legtöbben sok-sok spórolás által, de hogyha nagyon akarták, meg tudták engedni maguknak. Innen kezdve azonban irrealisztikussá válik a dolog. Kedvét lelie az Úr 1000 kosban, 10000 olajpatakokban. Látjuk a kétségbeesést, fokozódik el az egész. Mit akar még? Mit vár el tőlem? Talán a legnagyobbat, amit adhatok? Adjam-e elsőszülöttemet bűnömért? Méhem gyümölcsért lelkem vétkéért? A gyerekemet áldozzam föl neki? Most az ószövetségi Izrael ismert gyermekáldozatot és az emberáldozatnak különböző formáit a körülöttük lévő népek és a köztük lakó népek hagyományából és vallásgyakorlatából. Istent, az ószövetségi szóval élve Jávét követő ember egyetlen egyszer került nagyon-nagyon közel ehhez. Az Ábrahám volt, Izsákkal. De Isten őt is megállította. A legutolsó pillanatban, rendben van, de Isten őt is megállította. Egyébként minden ószövetségi szöveg kifejezett ítélettel, már-már egyfajta undorral és gyűlölettel beszél az ember áldozatról. A gyermekek feláldozásáról különösképpen is. De, hogyha ott áll a kétségbeesett alperes, mit akar még? Talán ezt akarja? Ennél többet már tényleg nem adhatok, a saját gyerekemet öljem meg neki? Nem kell nekik a kos, nem kell neki az olaj, nem kell neki a bármiféle áldozati állat, a gyerekemet akarja? Ennél többet nem adhatok? Mit akar még? Miért nem hagy békén? Miért vádol engem szerződésszegéssel? Isten válaszol megint. És ez egy rendkívül sokkoló válasz. Megmondhatod nekem, neked, ó ember, mi jó, és mit kíván az Úr tőled? Csak a jogot tenni, kegyelmet szeretni, és alázatosan járni Isteneddel. Azt mondtam, hogy sokkoló válasz. Mi ebben sokkoló? Elmondom. A mindenható Isten itt ugyanis azt mondja, te egészen rossz kategóriákban gondolkodsz. Amikor te azt hiszed, amikor te azt keresed, hogy mivel tartozol nekem, te templomban, Isten tiszteletben, oltárban és liturgiában gondolkodsz. Én nem. Amikor te azt keresed, hogy mivel tartozol nekem, a te összes gondolatod egy Isten tiszteletre, a hét egy órájára, erre szűkülre. A templomomra szűkülre az én, a te gondolatod. De amit én tőled elvárok, abban sokkal inkább fontosabb a hét maradék 167 órája. Nem az az egy. Amit én tőled elvárok, abban sokkal inkább fontosabb, hogy mit csinálsz a templomon kívül. Mit csinálsz a piacon, a bankban, a hálószobádban, a nappaliban. Ott szeged meg a szövetséget, nem a templomban. Ide jössz hetente egyszer egy órára, hozod az áldozataidat, és azt hiszed, hogy nekem ennyi elég. És nekem ettől boldognak kéne lennem. Miközben Miközben mit csinálsz a templomon kívül? Mikás így írja le a körülötte lévő társadalmat. Kivesztek az országból a hívek. Nincs becsületes ember. A 7. fejezet 2. versétől olvasom. Alattomban mindnyájan vértontanak. Hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik. A bíró fizetséget vár. A főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben. Még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával. A lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az embernek saját házanépe is ellensége. Tessék, ezt csináljátok. Hullik szét az egész társadalom. A vezető emberektől, a bírákon át, egészen a házasságotokig, a családotokig. És ezek után ti azt várjátok, hogy én boldog legyek néhány legyilkolt állattal? Itt szeged meg a velem kötött szövetséget. És az a kérdésed, mit akarok én tőled? Tényleg tudni akarod, hogy mit akarok? Elhangzik a válasz. Megmondatott neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Ha őszintén érdekel, hogy mit kíván tőled az Úr, na most figyelj. Csak a jogot tenni, a kegyelmet szeretni, és alázatosan járni Istenettel. Hadd szóljak néhány szót erről a három dologról. Sok tekintetben egyetlen egy dologról van szó. Az Istenhez hűséges életről, életmódról. Majd látjuk, nagyon szorosan összefügg ez a három egymással. A jogot tenni. Nincsen olyan társadalmi rend, és nincsen olyan jogrend, amiben a másik joga ne szabna valamilyen módon határt az én saját mozgásteremnek. Ahol a másik joga ne szabna valamilyen módon határt az én gyarapodásomnak. Legyen az gyarapodás hírnévben, legyen az gyarapodás kézzel fogható, anyagi javakban, bármi másban. Nincsen olyan jogrendszer, ahol a másik joga, és egyszerűen a társadalmi igazságosság ne szabna határt az én saját vágyaim és kívánságaim beteljesedésének. Hadd mondjam el ugyanezt fordítva. Az az ember, aki korlátlanul akadályokat és határokat nem tisztelve, az egész életét arra szenteli, hogy kívánságait és vágyait betöltse, az az ember garantáltan újra, meg újra, meg újra megsérti a körülötte lévők jogait. Másként ez nem megy. Ezzel együtt jogról persze lehet beszélni. Jogot, a másik jogát, igazságosságot is paragrafusokba is lehet foglalni. 2700 évvel ezelőtt Izraelnek, az abból megmaradt Júdának egy a korához képest meglehetősen felvilágosult törvénykönyve volt, ami a polgári és ami a büntető ügyeket is illeti. Csak egyetlen egy példát hadd említsek, hogyha nagyon komolyan elolvassuk, hogy a mózesi törvény mit kíván, mit kívánt Izraeltől a tekintetben, hogyan bánjanak az idegenekkel, a menekültekkel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy 2700 évvel ezelőtt Júdában legalábbis a törvény szerint a menekültnek és az idegennek effektíve több joga volt, mint 2012-ben Svájcban. De az paragrafus, írás és szóbeszéd. Amit a prófétai ige mond, az első dolog, amit vár tőled az Úr, tenni a jogot. Lehet gyönyörű törvénykönyved. Élhetsz egy országban gyönyörű, fantasztikus jogrendszerrel. A jogrendszer az papír. A kérdés az, hogy mit csinálsz. Tedd a jogot. Ne csak beszélj róla. De a proféta tovább megy. Az isteni kijelentés elvárja ezt is. A kegyelmet szeretni. Az első elvárás arról szól, hogy az ember mit csinál. A második már mélyebbre megy. Arról szól, hogy mit szeretsz. A kegyelmet szeretni. Kedves testvérek, a kegyelem, más fordítások azt mondják, irgalom. Mind a két szó tökéletesen korrekt itt. A kegyelem és az irgalom messze-messze túlmegy a törvényen. A kegyelem és az irgalom ugyanis, hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, lényegét tekintve nem más, mint valakinek valami olyasmit adni, amit nem érdemel meg. A kegyelem eredeti összefüggésében, a büntető jogban azt jelenti, hogy előttem van egy bűnös, aki megérdemelné a halált, a börtönt, és én különösebb ok nélkül azt mondom, nem kell meghalnod, megkegyelmezek neked. A kegyelem és az irgalom messze nem igazságos. És a kegyelem és az irgalom Isten legfontosabb tulajdonsága. Figyelmeztetnék mindenkit, aki szeretné, hogy Isten elsősorban mindenek előtt és kizárólag igazságos legyen. Ha Isten valóban elsősorban és kizárólag igazságos lenne, akkor engem, és köztünk maradjon, önt, kedves testvérem, pusztítaná el az önvétkéért és az enyémért, nem pedig az Úr Jézus Krisztust a Golgotán helyettünk. Az kegyelem, de masszív igazságtalanság. Isten elsősorban nem igazságos, Isten elsősorban kegyelmes. És itt az ige azt mondja, szerest, azt várom el tőled, szerest a kegyelmet, és szerest az irgalmat. Hogyha előre tekintünk, nem messze csak az új szövetségig. Az Úr Jézus Krisztus környékén voltak emberek, akik látták Isten kegyelmét, és értették, kegyelem ez, és gyűlölték. Szerették. Máté evangélium a 9. fejezetében olvashatjuk ezt. Miután Jézus Krisztus elhívta Mátét, a vámszedőt, tanítványának, Máté összehívta barátait és nagy lakodalmat rendezett. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedett Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Hóseás prófétától való idézet. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. A farizeusok értették. Ez kegyelem. Ez irgalom. És ez undorító. Vámszedőkkel, bűnösökkel közösködik. Jézus Krisztus elmondott egy történetet, amelyben egy testvérpár szerepel, mi az ifjabbra szoktunk általában koncentrálni. A tékozló fiú példa, ez a tára gondolok. Amikor az apja visszafogadja őt, visszahelyezi őt örökösi jogába, miután a fiú már elvette és eltékozolta mindazt, ami jár neki, az örökségét. Rengeteg mindent kap, gyakorlatilag mindent, egyszerűen csak úgy, ajándékban, amiből semmi sem járna neki. Ott van a testvérbátyja, és rögtön emlékezteti az apát. Mit csinálsz? Érti? Irgalom ez. Az atya szeretetének az apa szeretetének kifejezése, de nagyon-nagyon nem tetszik neki. Kedves testvérek, az irgalommal és a kegyelemmel az a probléma, hogy igazságtalan, és az irgalommal és a kegyelemmel éppen ezért az a probléma, hogy nagyon idegesítő tud lenni, amikor a másik életében látjuk. Amikor valaki más körülöttünk csupa olyan ajándékot kap, amit teljesen nyilvánvalóan soha nem érdemelt meg. Ez dühítő. De az ige azt mondja, szeresd. Szeresd, amikor én irgalommal bánok mással. Persze könnyű szeretni az irgalmat, amikor a mi életünkben éljük meg azt. Könnyű szeretni a kegyelmet, amikor mi kapjuk meg, csak na, itt jön a harmadik elvárás. Alázatosan járj Isteneddel. Az alázat ebben az összefüggésben egyszerűen semmi többet nem jelent, csak annak a felismerését. Én irgalomra szoruló ember vagyok. Na ez hiányzott a farizeusokból. Nem lehet úgy szeretni az irgalmat és a kegyelmet, hogy én közben meg vagyok róla győződve, hogy irgalomra és kegyelemre csak a nyomorultaknak, a bukottaknak, a tisztátalanoknak, a társadalom szemétjének van szüksége. Nekem ilyesmire nincs szükségem. Én tiszta vagyok, én megdolgozom a kenyeremért. Igazságos, mert hogy itt még egyszer mondom, Mikeásnál társadalmi és gazdasági dolgokról van szó elsősorban. Igazságos, sőt, hadd mondjam, irgalmas betegbiztosítási rendszer. Az csak a nyavajásoknak és a gyengéknek kell. Persze, hogy nem gyönyörködöm benne addig, amíg fel nem ismerem, hogy nekem is szükségem lehet rá bármikor. Irgalmas, munkanélküli biztosítási rendszer. Arra csak a lustáknak van szüksége, sajnálom. Aki dolgozni akar, az dolgozni tud, kész. Nekem, én dolgozom, nekem nincs szükségem ilyen jellegű kegyelemre, irgalomra. És persze, hogy utálom, és persze, hogy pénzkidobásnak tartom, hogyha a társadalom erre sokat költ. Hozzak még példákat? Azt hiszem érthető, hogy miről van szó. Ez az alapja ennek az egésznek, amiről beszélünk. Járj alázattal a te Isteneddel. Ismerd el, hogy neked ugyanúgy kegyelemre és irgalomra van szükséged, mint az összes többinek körülötted. És hogyha ezt felismered, akkor majd szeretni tudod az irgalmat. Addig nem. Az ige azt mondja, járj alázattal a te Isteneddel. Különösen az Ószövetségben, de a teljes Szentírás nyelvében ez egy elég egyértelmű kifejezés. Ahogy az ember hogyan jár, az az életmódjára utal. Mi magyarok ezt azért az olyan nyelvünk által talán könnyebben megértjük, mint más nemzetek. Nagy különbség van a között, hogyha valaki az iskolába megy, vagy hogyha az iskolába jár. Iskolába mehet a vízvezetékszerelő. Iskolába mehet a szülő szülői értekezletre. De aki iskolába jár, arról tudjuk, hogy az diák. Az életmódszerűen csinálja, nem csak alkalmanként. Nagy a különbség az olyan emberek, két ember között, az egyik kórházba ment. Gondoljuk meg, mit kérdeznénk vissza, ha valakitől meghalljuk, kórházba ment. Megkérdezzük, hogy mi történt. Mert ott valami egyszeri történés, ott valami váratlan dologról van szó. És a másikról azt mondjuk, hogy kórházba jár. Nem kérdezzük meg, hogy mi történt, megkérdezzük, hogy mi van vele. Mert az egy állapot. Ott valami van, az nem csak egyszer történik valami. Az már úgy van. Járni azt jelenti életmódszerűen. Mindenben. És ezzel visszatérünk a központi vádponthoz. Te mész a te Isteneddel. Hetente egyszer Isten tiszteletre áldozatot bemutatni. de nem jársz vele. Nem keresed az ő közösségét és közelségét, akkor, amikor a piacra mész, amikor a bankba mész, amikor dolgozni mész. Az ige azt mondja, járj alázattal a te Isteneddel. Ahogy én ezt itt állva értem, ez ennyit jelent. Ismerd el, hogy az életed minden területén irgalmára szorulsz. Ami a mindennapi kenyeredet illeti, irgalmára szorulsz. Ami az egészségedet illeti, irgalmára szorulsz. Ami a családi boldogságodat illeti, irgalmára szorulsz. Ha ezt egyszer felismered, garantálom, szeretni fogod az irgalmat. Szeretni fogod a kegyelmet a másik életében is. És hogyha egyszer szeretjük az irgalmat és szeretjük a kegyelmet, akkor onnan már nem kihívás tenni a jogot. Akkor már felemeljük szavunkat akkor is, amikor igazságtalanság és jogtalanság került paragrafusokban megfogalmazva. Nem megyünk vele. Mi tesszük a jogot. Mi igazságosan szeretnénk élni és bánni a körülöttünk lévőkkel. És az egész ezen az alapon nyugszik. Járj alázatosan a te Isteneddel. Mint mondtam, ez a központi témája Mikeás könyvének. Hadd fejezem be ezt az ige hirdetést azzal, amivel Mikeás befejezi. A könyve legutolsó versét hadd olvassam még föl. Istenhez szóló magasztalásként mondja ezt. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben. Egyetlen egy esélyünk van. Egyetlen egy reményünk van. Az, hogy Isten a mi szövetségszegésünk ellenére is megtartja azt, amit ő ígért. Ő nem töri meg a velünk kötött szövetséget. Hűségesen bánsz velünk, ahogyan megesküdtél őseinknek, ahogyan megígérted. Isten hűsége, ami egyetlen egy reményünk. A hűséges Isten tisztítson, vezessen és óvjon bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen.